as a
hay. 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A Magyar Posta és a postás szakszervezet között korábban megkötött 2 éves megállapodás módosításával az eredetileg tervezett 7% helyett összesen 10%-kal emelkednek a bérek a vállalatnál. Január 1-től 7%, július 1-től további 3% béremelés valósul meg, jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. Mint hozzátette, emellett a postások munkájának elismeréseként 2025. decemberében bruttó 100 000 forint egyszeri kifizetés történt, 2026. márciusában pedig további bruttó 150 000 forint érkezik a teljesítmény elismeréseként. Jelentősen nő a béren kívüli juttatás is, a kafetéria keretösszege 360 000 forintról 420 000 forintra emelkedik. A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből fakadó korrekciók már megtörténtek, a 7%-os béremelés visszamenőleges része pedig a februári bérrel együtt kerül kifizetésre, közölte a miniszter. A felsőoktatásban is el kell érni azt, hogy minden második fiatal duális képzésben vegyen részt, ahogyan az a szakképzésben már megvalósult, mondta a kulturális és innovációs miniszter Békés Csabán a Kérdezd a minisztert elnevezésű programon. Hankó Balázs az ezt követő sajtótájékoztatón arról szólt, a 2032-ig tartó következő szerződéses időszak egyik kulcskérdése lesz ennek a célnak az elérése. Hozzátette, szakképzésben tovább szeretnék növelni ezt az arányt, reményei szerint 2030-ig el lehet érni, hogy 10-ből 8-9 fiatal vegyen részt duális képzésben. Elmondta, a Kérdezd a minisztert fórumok fő témái között általában szerepel a sikeresség kérdése, a több gyakorlat szerzésének lehetőségei, hogy kell-e egyetemre menni technikum után, az ösztöndíjak kérdése és a mesterséges intelligencia által generált várható változások. A fórumon egyebek mellett elhangzott az is, hogy a Lázár Ervin programot szeretnék kiterjeszteni a középiskolás korosztályra is, hogy a tavalyi 129 ezeres felvételizői létszámot várhatóan idén is elérik, esetleg meg is haladják, és hogy a Pannon ösztöndíj programon keresztül van lehetőség külföldi egyetemi tanulmányokat is beszámíttatni a hazai tanulmányokba. Most először kell a munkáltatóknak éves adatot szolgáltatniuk a 35 év alatti munkavállalóiknak adott lakhatási támogatásról. A határidő február 20-a, addig kell elektronikusan benyújtani a NAV-hoz a megfelelő nyomtatványt, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Kizárólag elektronikusan lehet beküldeni a nyomtatványt, amely az online nyomtatványkitöltő alkalmazásban és idén még az általános nyomtatványkitöltő keretprogramban is elérhető. A munkáltató a 35 év alatti munkavállalója lakásbérleti díjának vagy lakáscélú hitelének törlesztését támogathatja. A kedvezményesen adható összeg felső határa teljes évre legfeljebb 1,8 millió forint, amely az alkalmazás időtartamával, a 35. életév alatti hónapok számával arányosan adható béren kívüli juttatásként. A támogatás összege kizárólag utalható, közvetlenül a munkavállaló saját bankszámlájára, de akár rögtön a bérbeadó, illetve a hitelintézet számlájára is. Ha valaki magasabb összegben veszi igénybe a támogatást, mint a ténylegesen kifizetett bérleti díj vagy törlesztő részlet, a jogosulatlanul igényelt támogatás felét a következő évben bírságként meg kell fizetni az SZIA bevallással együtt. Ha pedig valaki évközben betölti a 35. életévét, a következő hónaptól már nem jogosult a juttatásra. Több mint 600 ezeren csatlakoztak a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 30. adventi adománygyűjtéséhez, és rekordösszegű több mint 400 millió forint adományt ajánlottak föl a karitatív szervezet egész éves munkájának támogatására. Gáncs Kristóf, a segélyszervezet ügyvezető igazgatója sajtótájékoztatón elmondta, minden eddiginél több adományt tudtak gyűjteni tavaly év végén. Hozzátette, az adventi gyűjtésből származó támogatás 8%-át az ünnepek alatt használták fel, többek között gyermekeknek személyre szóló ajándék, karácsonyi segélycsomag, tűzifa és ételosztás formájában. Az adományok 92%-át a segélyszervezet egész éves munkájának finanszírozására fordítják, így többek között több mint 50 intézményben több mint 400 munkatárssal, mintegy 102 szociális szolgáltatást működtetnek egész évben. A kapaszkodó programban évente 3600 gyermek számára kínálnak esélyt a felzárkózásra, közösségi és egyéni fejlesztő foglalkozásokkal, az átmeneti otthonokban pedig évente több mint 300 családnak nyújtanak menedéket.
Az időjárásról.
Pénteken többnyire ködös, felhős időre van kilátás, esőre több helyen lehet számítani, de akár havas eső, havazás is előfordulhat. Többnyire mérsékelt lesz az északi szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 1 és 7 fok között valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Elismeréseket adtak át a kárpátaljai magyar közéleti személyiségeknek.
Meglepően sokan eljöttek, viszonyítva az elmúlt évek, és azt lehet mondani, hogy mindenkiben ott munkál az, hogy össze kell tartani, összép kell zárni a sorainkat, erőt kell gyűjteni a kitartáshoz, a további küzdelemhez, hogy elérjük a békét.
Dr. Téglás Zsolttal, a Vai Miklós Református Technikum szakképzőiskola és diákotthon igazgatójával beszélgetünk.
Sárospatak iskolaváros, talán kezdeném ezzel, ugye itt mindig nagy hagyományai voltak az iskoláztatásnak, és hát amikor Sárospatak vonatkozásában oktatásról beszélünk, ugye mindenképpen meg kell említenünk azt is, hogy egyrészt bodrogparti aténként emlegetik Sárospatakot.
A kolozsvári Bulgária telepi református egyházközségben férfi kör indult.
Ilyenként feljogosítom a másikat arra, hogy időnként rákérdezzen, hogy akkor te megvallottad, kimondtad, de hogy állsz ezen a téren? Sikerült visszafognod magad? Megszabadultál? Miben segíthetünk?
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!
Shine through.
Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. A Magyar Kultúra Napja alkalmából idén is elismerték azokat a kárpátaljai magyar közéleti, oktatási, kulturális és médiában dolgozó szakembereket, akik 2025 folyamán kiemelkedő közösségi és közművelődési tevékenységet végeztek. Ezen kívül az UMDS fennállásának 35. évfordulója alkalmából Drugeth Fülöp díjjal tüntette ki dr. Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadót, a Magyarországgyűlés korábbi elnökét, a kárpátaljai magyarság érdekében végzett köztevékenység elismeréseként. Az eseményről Dubka Györggyel, a KMMI ügyvezetőjével beszélgetünk, aki kérdez Birta Zoltán és Répási Eszter.
A Magyar Kultúra Napi alkalmából számos program zajlott Kárpátalján.
Ez valóban így van, annál is inkább én örülök, mert az együgő tartozás jegyében a meghatározó kárpátai civil szervezetek végre közösen összegyűltek, és a háború árnyékához viszonyítva meglepően sokan eljöttek viszonyítva az elmúlt évek, és azt lehet mondani, hogy mindenkiben ott munkál az, hogy össze kell tartani, összébb kell zárni a sorainkat, erőt kell gyűjteni a kitartáshoz, a további küzdelemhez, hogy elérjük a békét.
Jókai Mór emléktábláját is felavatták. Mi van a háttérben?
Hát a Jókai Mór emléktáblája tulajdonképpen, hát ez már egy rég elképzelt terv volt, de hát most valósult meg, és hát zárójelbe megjegyezném, hogy a Városi Tanács nem akart elfogadni azt, hogy köztére kerüljön, holott a Beregszáznak diszpolgára volt egykor, ezért szervezők úgy döntöttek, hogy akkor a Kárpátai Magyar Művelődési Intézet területén az úgynevezett emlékfal tesszük föl, ahol már tucatnyi emléktábla van, és hát itt a helye, hiszen Jókai Mór, azt hiszem, hogy a kárpátai magyar rajongóinak a tábora nem szűnt meg, hiszen én jó magam is gyerekkoromban kedvenc olvasmányként kezeltem a nagyíró műveit, és hát a Jókai Mór ezer szállal kötődött Kárpátaljához, hiszen ha megvizsgáljuk a műveinek a nagy részét, témákat innen merített, hát hirtelen csak eszembe jut a huszti beteglátogató. De személyesen is megfordult itt 1892, tehát a 19. század végén, amikor Munkácsi Mihályt meghívták Munkácsra ünnepelni, úgy jóformán. Hát a kíséretében ott volt Jókai Mór, Mikszáth Kálmán és más neves írók, és azt lehet mondani, hogy Bereg megyével akkor találkozott élőben Jókai Mór. Tehát számunkra ez egy szimbólum, egy ikon, amire föl kell nézni ma is, és hát rengeteg olyan regénye, elbeszélése van, ahol valóban úgynevezett példatára a kitartásnak, a küzdelemnek.
A programok során a képzőművészet, mint olyan sem maradhatott ki, Brinkács István kiállításának a megnyitására kerül sor az Európa Magyar Házban. Ez a kiállítás megtekinthető a lakosok számára, ilyen előreegyeztetett időpontban, illetve milyen kiállításra kell, milyen művekre kell számítani?
Hát a Brinkács István képzőművészet én jó magam is személyesen ismertem, ugye 2022-ben tragikus hirtelensége elhuny, és hát a kárpátai képzőművészet területén egy érdekes műfajt művelt, mégpedig különböző bőrhulladékokból gyönyörű alkotásokat hozott ki, és hát ez egy ritka dolog, hogy amikor nem ecsettel, nem tollal, nem ceruzával, hanem összevágott, helyesen összevágott, és azt lehet mondani, hogy olyan valósághű képeket hozott ki, amely egyszerűen elgondolkodtatja az embert. A kiállításhoz azt lehet mondani, hogy hétfőtől péntekig délelőttön 8-tól 9-től megtekinthető, illetve délután is, hiszen vannak ott ügyeletben titkár is, és hát mindenkit szeretettel várunk, hogy ezt megnézze, és hát továbbra is Brinkács Istvánnak az életművét gondozzuk, és más településeken is be fogjuk mutatni.
Én nekem volt szerencsém megnézni az alkotásokat, tényleg elképesztő, hogy bőrdarabokból, nem festett, hanem természetes színű bőrdarabokból milyen alkotások születnek, elképesztő. Én is tudom mindenkinek ajánlani figyelmébe, kulturális programként első osztályú. A tanapi rendezvény következő szakaszában dr. Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó, a Magyarországülés korábbi elnöke volt jelen, illetve előadást is tartott.
Hát Szili Katalinra úgy tekintünk, nem csak mint miniszterelnöki főtanácsadóra, nem csak olyanra, aki éveken át a Magyar Országgyűlés elnöke volt, hanem az eddigi tevékenységével bebizonyította, hogy ő Kárpátalja védnökévé vált, tehát ilyen szimbolikus értelemben is, vagyis személyesen is eljár ide, és minden olyan fontos intézményt felkeresett, ahol valami nagy dolog történhetett, gondolok itt a Beregszázi Egyetemre, vagy a, hogy mondjam, a mi művelődési intézetünkre. Azt lehet mondani, hogy közel 20 évvel ezelőtt kezdte meg a ide látogatását, és hát örülünk neki, hiszen egy női politikusra úgy tekintünk, mint az anyánkra, egy képzeletbe anyánkra, vagy valóságosan is, akinek a szavaira oda kell figyelni. Olyan gondolatai vannak, amely az úgynevezett ellustuló lelket is fel tudja rázni, és cselekedre tudja buzdítani, és hát tegnap örömmel hallgattuk az előadását, több helyszínen is, ugye a Jókai emléktáblavatásánál, majd ugye azt lehet mondani, hogy az általunk kitűzött, hogy iskola, templom, magyarság intézmények megtartó ereje Ába árnyékában témakörben egy úgynevezett Kárpát-medencei szintű áttekintést is hallhattunk tőle, hogy hogyan áll a magyarság szénája, hol kell segíteni, milyen veszélyforrások vannak, mire kell odafigyelni, és ha az összetartás van, akkor a békért küzdve miképpen tudnánk ezt elérni. Tehát nagyon tanulságos volt a miniszterelnöki főtanácsadó előadása, és hát ezzel ő megnyitotta a hagyományos rendezvényünket. Nem egyszer tette meg, azt hiszem, hogy legalább már ötször volt a Ülődés Intézetünknél a úgynevezett Beregszázi Értelmiségek Magyar Fórumának a főelőadója, a díszvendége. Gondolom, hogy ezután is el fog jönni.
Számtalan média, mind írott, mind hangzó média beszámolt a tegnapi nap következő eseményéről, amely rengeteg díjak és kitüntetések átadásáról szólt.
Mondjuk ez is már egy hagyományszerű. Hát a megboldogult Pomagás Béla, irodalomtörténész, azt lehet mondani, hogy barátunk, és azt a Művelődési Intézetünknek az egyik úgynevezett ötletadója, hogy hozzuk létre a felvidéki, illetve erdélyi vagy délvidéki mintára, és hát azóta azt lehet mondani, hogy az ő indítványára kezdtük el értékelni azoknak a napszámosoknak a munkáját, vagy lámpás embereinek a munkáját, akik Kárpátalján önzetlenül közösség érdekében értéket, szellemértéket hoznak létre, és szívvel, lélekkel még szabad idejüket is feláldozzák a kultúra oltárára. Nos hát ezt a hagyományt azóta is folytatjuk, és hát három irányban, három szervezetnek a kitüntetésének az átadására került sor, elsősorban az Anyanyelvápolók Szövetsége, ugye azt képviselte személyesen Móricz László úr, Svédországból Magyarországra visszatelepült író, újságíró, aki a vezetőségi tagja, és hát ugye ebben a névsorban Schreck Timmel pedagógus író, Orosz Zsolt református lelkész, Somogyi László, Lembergi Szövetség elnöke, vagy vegyük Balog Renáta, az Ungári Olvasók Klub elnöke, Kopriv Attila festőművész, Fülöp Andrea konzulasszony, Albertné Simonet Edina konzul, illetve Dubka Nándor doktorandusz, tehát ezek azok, akiknek a kiemelt tevékenységét, ha megvizsgáljuk a híradásokban, az általunk kiadott havi krónikában, akkor aki többször volt említve, többször került ribaldafénybe, több szervezésben vett részt, hát azok érdemelték ki ezt a tüntetést. Másik tételben pedig az Együtt című irodalmi folyóiratunk, még az ezredforduló után 2002-ben indult folyóirat, szerkesztőbizottsága úgy döntött, hogy a év folyamán, vagy az eltelt ciklusokban olyan munkákat publikált, amely széles érdeklődés váltott ki, azoknak az íróknak, kutatóknak, költőknek a munkáját díjazzuk. Így jött létre az Együtt Nívódíj, és hát már lassan egy kis lexikont lehetne létrehozni, hogy ki kapta meg. Viszont érdekes, hogy magyarországi történész közül először került sor dr. Seres Attila történész kitüntetésére, aki a Veritas Törvénykutató Intézet vezetője, aki a kutatási területével, tehát az egykori szovjet-magyar kapcsolatok történetével foglalkozik, illetve a szovjet korszakban a kárpátai magyarság megpróbáltatásait kutatja, kezdve a Brezsnyev korszaktól bezárólag a rendszerváltásig, és hát ő nagyon legalább vagy 5 tanulmányt közölt az Együtt című folyóiratba, amely azt lehet mondani, hogy a mi szemszögünkből egy olyan hiteles képet rajzolt, ha ezt mi írtuk volna meg, akkor megkérdőjeleztek volna több dolgot, de mint egy elismert magyarországi történész mondta ki, hogy hogyan is volt a forrástudió története, és hát miképpen történt Paskai Bíborosnak a fogadása, és a többi. Tehát a rendszerváltásnak olyan fontos kérdéseit diplomáciai levéltári anyagokkal próbálta ezt, hogy mondjam, bemutatni. És hát a másik, ami nagyon újdonság volt, az, hogy a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet szintén elindította, hát meg, illetve csak folytatja is az általa megnevezett személyek kitüntetését, akiknek szintén értékteremtő munkáját vette figyelembe. Nos, hát a névsorban az elsőként említeném Birta Zoltán. Nem kell bemutatni, hiszen a Pulzus Rádióban azt lehet mondani, hogy a kárpátai magyarság pulzusán, tehát a képzeleti pulzusán tartja a kezét, és minden megmozdulásról ugye írtadnak. Köszönet érte, hogy Kovács László említeném kiállítás szervezett, unikális egyéniség, aki ugye az elhunyt festőművészek, Garai, vagy hadd ne soroljam a többieket, Harangozó Miklós és a többi munkáit gondozza, illetve népszerűsíti, vagy vegyük Margitics Ildikó asszonyt, aki nőlétére lovasiskolát indított, és nyáron a nebullóknak, a gyerekeknek boldog örömeket szerez. Vagy vegyük Vas Magdolna színművészt, aki ugye átvette Vigyánszki Attila édesanyjától a Ficseri stúdió vezetését, és új utánpótlás nevel a színház részére. Vagy vegyük Gál Adélt, ugocsai néprajzkutató, Salánki, aki ugye azon a nyomdokon alatt el, hogy az apokrif imákat, a néprajzi olyan vonalakat fedezett fel, ami számunkra fontos, és hát ami kiemelkedő, hogy a Beregi Tájházban ugye a gyerekeknek is realizálja azokat a néprajzi hagyományokat, bemutatja, bevonja őket, szinte, hogy mondjam, nincs hónap, hogy ne legyen valamilyen foglalkozása. És végül ugye dr. Jakab Lajost is említhetném, aki családorvosként nem csak a gyógyítással foglalkozik, hanem az emberek lelki gyógyításával is, oly mértékben, hogyha nézzük település szinten, akkor a legtöbb emléktábla, illetve emlékhely kialakításában derekosan kivette a részét, és hát azt lehet mondani, hogy ezek az emléktáblák egy falu, egy környezet esetében ikonikusan nyilvánul meg, hiszen Petőfi születésétől kezdve a himnusz íróján keresztül nagyon sok embernek állított, tehát lámpás embernek állított emléket, a helyiek közül kiemelném Keresztény Balást is, tehát akik kötődtek ehhez a településhez. Bár mindenhol lenne egy Jakab Lajos, aki ilyen formátumban próbálja az ezredéves magyarokat, magyarság értékeit ébren tartani. Most hát a másik, a legújdonság, ami először történt meg, a dr. Havasi János Kulturális és Közéleti Alapítvány jó voltából a média területén került első diátadóra Dunda György újságíró személyében, hiszen a magyarországi barátaink úgy értékelték, hogy igen bátor hangú újságíró, aki szinte heti, szóval egy héten több napon keresztül is hitelesen tudósítja, vagy ellemzi a háború helyzetben a történéseket, és hát igen bátran, tehát fölülírja a magyarországi szakértőknek az úgynevezett hozzáállását, hiszen ő itt ember közelből, azt lehet mondani, hogy a háborús helyzet kellős közepén első kézből tudja a magyarságot informálni. Hát sok sikert kívánok neki. Most hát ezek voltak azok a jeles emberek, akik nélkül a kárpátaljai kulturális élet elképzelhetetlen, független attól, hogy ki milyen vallású, pártállású. A lényeg az, hogy a magyar kultúrában jeleskedjen és a közösségért tevékenykedjen, hiszen ha megvizsgáljuk az évi, tehát az általunk kiadott kulturális krónikának az anyagát, akkor úgy jön ki, hogy hát olyan 150 körül maradt Kárpátalján olyan értelmiségi, illetve közösségszervező ember, aki valóban a bátrak közé sorlandók itt vannak, próbálják a helyieket vigasztalni, kulturális rendezvényekbe bevonni, tehát tenni a dolgukat, és hát ez így jó, mert a lényeg az, hogy túl kell élni ezt a helyzetet, mint ahogy a nagyapáink túlélték az első világháborút, apáink a másodikat, nekünk ezt kell túlélni, és újra kell kezdeni, hogy a magyar szó el ne halljon Kárpátalján.
Az elmúlt percekben Dubka Györggyel, a KMMI ügyvezetőjével beszélgettünk. Are you living in an old man's rubble? Are you listening to the father of lies? Are you walking with unnecessary burdens? Are you trying to take them upon yourself? If you are, then you're living in bondage, and you know that's bad for your spiritual health. And are you trying to live by your emotions? Are you putting your faith in what you feel and see? Then you're living just to satisfy your passions, and you better be careful, 'cause you're being deceived. Are you living in an old man's trouble? Are you listening to the father of lies? If you are, then you're headed for trouble. Something's got a hold on you, but deep within you there's a spiritual battle. There's a voice of the darkness and a voice of the light, and just by listening you've made a decision, 'cause the voice you hear is gonna win the fight. Are you living in an old man's trouble? Are you listening to the father of lies? If you are, then you're headed for trouble. If you listen too long, you eventually.
Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
az anyaország. A következő percekben dr. Téglás Zsolttal, a Vai Miklós Református Technikum szakképzőiskola és diákotthon igazgatójával hallhatnak beszélgetést. Az oktatási intézmény 2012 óta működik egyházi fenntartásban. A régió oktatási palettáján fontos szerepet játszik az intézmény. A középiskolában 300 diák tanul 15-23 éves korig, akik érettségit vagy szakmai végzettséget egyaránt szerezhetnek. Hogy milyen szakmák fortéjait tanulhatják meg a diákok, természetesen erről is hallhatnak a következőkben. A riporter Kisné Veres Viktória.
Dr. Téglás Zsolttal, a sárospataki Vai Miklós Református Technikum szakképzőiskola és diákotthon igazgatójával beszélgetünk. Őt köszöntöm műsorunkban, stúdiónkban. Áldás békesség!
Áldás békesség!
2012-től működik egyházi fenntartásban az oktatási intézmény. Arra szeretném kérni igazgató urat, hogy az intézmény régmúltjáról szóljon beszélgetésünk elején.
Először is köszönöm szépen a meghívást, és nagy szeretettel köszöntöm a tisztelt hallgatókat. Sárospatak iskolaváros, talán kezdeném ezzel. Ugye itt mindig nagy hagyományai voltak az iskoláztatásnak, és hát amikor Sárospatak vonatkozásában oktatásról beszélünk, ugye mindenképpen meg kell említenünk azt is, hogy egyrészt Bodrogparti Aténként emlegetik Sárospatakot, másrészt pedig, hogy a 17. században ugye itt tanított Comenius, a híres pedagógus, és már akkortájt is nagy hagyományai voltak az inas képzésnek. Maga az intézményes szakmai képzés az a 19. század második felében kezdődött, amikor is 1877-ben Sárospatakon az általános ipartestület megalakult 67 iparos taggal, és hát annak idején ez a testület foglalkozott az inas képzéssel. Az elméleti képzésre egy tanítót fogadta fel, a gyakorlati képzés pedig a helyi mestereknek volt a feladata. Én úgy gondolom, hogy számos hagyományt megőriztünk ebből az időszakból, és most is ezt az inas és mester kapcsolatot igyekszünk kihasználni. Ahogy szerkesztőasszony is említette, lényegében már intézményes formában jó néhány évtizede működik Sárospatakon a szakképzés, de 2012. szeptember 1-től tartozunk a Tiszánéni Református Egyházkerület fenntartásába. És én azt is gondolom, hogy ha Sárospatakról beszélünk, akkor ugye az oktatásnak szinte már minden területén jelen van a Református Egyház, és ez számunkra nagy biztonságot ad. Tehát korábban Sárospatakon, mint ugye református kollégium, jelen volt az általános iskolától kezdve a gimnáziumig az oktatás, sőt, még ugye a református teológia, amit ma már református hittudomány egyetemként emlegethetünk, de ebbe a láncolatba, ebbe a palettába kapcsolódtunk be mi is, mint szakképzőiskola, mint aztán ugye református szakképzőiskola, és néhány éve pedig már református óvodával is büszkélkedhet a város.
Említette, hogy több mindent megőriztek a működésük tekintetében, ugye ami a szakképzést jelenti. Mik azok a hagyományok, amelyet a képzés folyamán megőriztek?
Igen, talán, hogyha előzetesen egy kicsit az iskolát úgy általánosságban bemutathatom, tehát úgy kell ezt elképzelni, hogy egy 300 fős, közel 300 fős diák létszámmal rendelkezünk, ugye ez évről évre változik, vannak felkapottabb szakmák, és több diák jelentkezik hozzánk, van, amikor persze kevesebben választják a szakképzést, de a térségben meghatározó szerepet játszunk, mint Vai Miklós Református Technikum és Szakképzőiskola és Diákotthon. És ugye a duális szakképzést illetően ma már nem csak a tanműhelyeinkben zajlik a szakmai oktatás, hanem számos céggel is kapcsolatban vagyunk. Nagyon jó kapcsolatot ápolunk 20-25 olyan céggel, ahol ugye a gyakorlatukat töltik kint a diákjaink. Két fő képzésünk van a képzési struktúrát tekintve. Egyrészt szakképzéssel foglalkozunk, ez egy 3 éves képzési időszakot jelent. És itt ugye a 9-es diákok vannak bent az iskolai tanműhelyben, aztán mehetnek ki a szakmai gyakorlatra különféle cégekhez. A technikumi képzés az pedig 5 évig tart, és ott pedig 2 évet, a 9.-10. évfolyamot töltik a saját tanműhelyeinkben. És aztán mennek ki a cégekhez és vállalatokhoz. Vannak sikerszakmáink, úgymond slágerszakmák, amelyekre minden éven elég nagy a jelentkezőknek a száma.
Megoszthatjuk, hogy melyek ezek?
Hogyne, tehát ilyen például a gépjármű mechatronikai technikus, vagy az épületgépész technikus, vagy éppen a szakács, szaktechnikus, vendégtéri szaktechnikus, ugye korábban pincérnek hívtuk ezt a szakmát, de a technikusok sorában a postai üzleti ügyintéző képzésünk is ilyen, amire nagyon sokan jelentkeztek az elmúlt időszakban. A technikumi képzések is folyamatosan változnak, ugye minden évben megkeresnek bennünket cégek, vállalatok a környékről, hogy milyen szakmákra lenne igényük, hogy mit indítsunk el. És itt például Sárospatak és Sátoraljai Újhely között egy hatalmas német vállalat jön majd most a közeljövőben, és ők kerestek meg legutóbb, hogy a mechatronikai technikust például indítsuk el jövőre. És a technikumi képzések mellett természetesen nagy hangsúlyt fektetünk a szakképzésre. A 3 éves szakképzőiskolában így szakács, a pincér, a gépi és CNC forgácsoló képzéseket említeném, de a heggesztő képzésünknek is nagy sikere van, vagy a kőművesnek, vagy éppen az épület és szerkezet lakatos képzésnek. Ugye ez egy nagyon összefüggő folyamat, mert több résztvevő együttmunkálkodásával alakítjuk ki, hogy éppen milyen szakmákat indíthatunk, vagy éppen milyen szakmákra van igény. Ezt 3-4 évvel a szakmaindítás előtt mindig jelezni kell, ugye az iparkamara felé is, hogy milyen megkeresések jöttek a cégek részéről, és aztán majd úgymond egy keretszám viszonyrendszerben kapunk lehetőséget, hogy ebben az évben 16 autószerelő tanulót vehetünk föl, vagy éppen 24 pincért vehetünk föl, tehát mindig keretszámokon belül építkezhetünk az adott szakmákkal. És a tanműhelyek e tekintetben nagyon jelentős szerepet töltenek be, mert a úgymond az alapozó képzés, ameddig a fiataljaink eljutnak az ágazati vizsgákig, addig természetesen ez nálunk valósul meg az iskolában, és fontos számunkra, hogy megnyerő és modern környezetben fogadhassuk a fiatalokat, hogy minél többen válasszák ezeket a szakmákat.
Melyek azok a hagyományok, hogy itt visszatérjek egy korábbi gondolatához, amelyeket megőriztek? Nyilván az elmúlt években a duális képzés adta lehetőségek azért tágabbra nyitották talán a fiatalok számára is ugye azokat a lehetőségeket, amilyen irányba gondolkodnak. Vannak esetleg olyan alapok, amelyekre építve történik most is az oktatás?
Igen, tehát vannak olyan hagyományos szakmáink, amelyeket nagyon szívesen és gyakran választanak a fiatalok, és talán nem sértődik meg senki egyfajta olyan felosztásban, hogy a napjainkban is inkább a fiús szakmák jellemzőek az iskolánkra, az intézményünkre. Természetesen új képzések között, mint például a postai üzleti ügyintéző, vagy a pincér szakácsképzések, vannak olyan képzési elemek, amelyeket a lányok szívesebben választanak, de leginkább ezekre, tehát az ipari szakmákra inkább a fiúk részvétele a jellemző. És hogy milyen összefüggések vannak itt a cégek, vállalatok és az iskola között, és a gyakorlati képzés vonatkozásában, ez is több lábon áll, mert egyrészt azt tapasztaljuk a cégektől, hogy igenis ott a tényleges igény jelentkezik, hogy nekik mire van szükségük, hogy milyen szakmákat képezzünk együtt. Másrészt pedig nem egyfajta öncélú tevékenység ez, hogy most akkor egy-egy jó szakmába képezzük ki a fiatalokat, hanem egy kicsit ők már magukra is gondolnak, hogy egyfajta utánpótlásként szeretnék kinevelni majd a jövő generációját, ezek a cégek is, hogyha elvégzi a választott szakmát az adott diák, akkor maradjon ott ennél a cégnél, és hogy továbbra is ott dolgozzon, csak már nem mint diák, hanem mint munkavállaló, és úgy találja meg a célját az életben. És hát valahol nekünk is ez a legfőbb célunk, hogy olyan szakmákat kínáljunk a diákoknak, ahol, aminek elvégzésével majd boldogulni tudnak az életben, és el tudnak helyezkedni itt a környéken a fiataljaink. A szakképzés 2012-től való folyamatát igyekeztünk azért úgy is kiépíteni, hogy ne csak a szakmák kerüljenek fókuszba, hanem hála Istennek nagyon sok olyan református mesterember van, ahol a hit és a keresztény értékrend párosul ehhez a szakképzési folyamathoz. Számos olyan vállalkozó van, akik kifejezetten az iskolánk református fenntartása miatt fordulnak hozzánk, és nagy szeretettel fogadnak diákokat tőlünk, és mi meg örülünk, hogy azt halljuk, hogy megállják a diákok a helyüket ezekenél a cégeknél, a vállalatoknál, és aztán pedig még boldogabbak vagyunk, amikor látjuk, hogy el is helyezkednek később ezeknél a cégeknél.
Az elmúlt percekben dr. Téglás Zsolttal, a Vai Miklós Református Technikum szakképzőiskola és diákotthon igazgatójával beszélgettünk.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl. Történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély. A kolozsvári Bulgária telepi református egyházközségben férfi kör indult. Hogy miért volt rá szükség, miben segíti ez a férfiakat, a résztvevőket, az kiderül a kollégánk Szecsődi Árpád velük készített beszélgetéséből. A beszélgetésben Barta István Zsolt, a gyülekezet lelkipásztora, valamint a résztvevők közül is néhányan részt vesznek. Közülük megemlítjük Balázs Zsoltot és Békési Tibort.
Köszönöm, szeretettel köszöntelek, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, már a meghívást a beszélgetésre, és hát egy érdekes eseménynek voltunk itt a tanúim, a férfi körről van szó. Hogyan született meg ez az igény a gyülekezetben? Egy kifejezetten férfiaknak szóló kör, mi volt az első szikra, ami elindította ezt a közösséget?
Hát az első szikra, ami elindította, az egy olyan férfi kihíváson való részvétel volt, vagy szándék arra, hogy elmenjünk erre a kihívásra, amit XCC-nek neveznek, Extreme Character Challenge, és egy magyarországi egyesület vagy szervezet az, aki létrehozza ezeket, vagy megszervezi. És nekem egy régi barátom sokat említette ezt, sokat mesélt róla, és egyszer csak arra gondoltam, hogy itt a Bulgária telepen vannak olyan rátermett férfiak, akiknek megemlíteném, és ha ők is jönnek, akkor én is könnyebben elmegyek. És ez meg is történt. Regisztráltunk, most pontosan nem tudom, de 10 voltunk körülbelül az első körben, 2 évvel ezelőtt, és nagyon-nagyon mély hatással volt ránk férfiakra. Ez egy ilyen férfi hétvége, úgymond, testi-lelki megmérettetés. Nagyon mély, őszinte beszélgetéseink voltak, és úgy rámutatott az Isten az elhívásunkra, hogy mi az elhívásunk férfiakként a gyülekezetben. És amikor hazajöttünk, egyfelől bennem legalábbis az volt, hogy na, a házas téli táborban ez lesz a téma, hogy férfiak és nők. Másfelől pedig mi lenne, ha lenne egy férfi kör a gyülekezetben, ugyanis teljesen más az, amikor mi férfiak magunkban vagyunk, magunk között beszélgetünk mély dolgokról, témákról, és teljesen más az, mint amikor egy vegyes csoportban vagyunk. A téli táborban ez megerősödött bennünk, több felőről érkezett az igény, és most itt vagyunk, Istennek hála, 2026 elején újra indul ez a kör, és nagyon örülünk, hogy újak is csatlakoztak. Egy meghitt csapat, mély beszélgetések, kapcsolat, egymással kapcsolat Istennel, olyan témák, amelyekről lehet mással nem beszélgetnénk, és ehhez hasonló. Nagyon örülünk, hogy létezik ez a férfi kör, és én nagyon hálás vagyok azoknak, akikkel most itt vagyok, és részei, oszlopos tagjai most már ennek a férfi körnek, és mindenben támogatnak. Szervezői csapat, munkatársak.
A mai világban sokféle elvárás zúdul a férfiakra. Hogyan segít a férfi kör abban, hogy bibliai alapú krisztusi férfiasságot megéljék a mindennapokban?
Hát a kör abban is segít, hogy ugye mi férfiak nagyon nehezen tudunk az érzelmeinkről beszélni, és ez egy ilyen alkalom, ahol esélyünk van elmondani küzdelmeinket, harcainkat, és ebben egymásnak támaszt nyújtani, bibliai alapokra támaszkodva és az ígére támaszkodva.
Elkezdtünk tanulmányozni egy könyvet. Bojki Lacinak megjelent az Apák és fiúk című könyve, a férfi válásnak az útja alcímet hordozza, és itt konkrétan Dávid király életén keresztül olyan témákat feszeget ez a könyv, és ilyenként mi is a férfi körön, amelyek biblikusan megközelítik a férfiasságnak bizonyos vetületeit, milyenek vagyunk mi férfiak, fiúságtól elkezdve egészen a prófétaságig, ugye ez egy életlánc, hogy fiak vagyunk, aztán harcosok vagyunk, királyok vagyunk, szerelmesek vagyunk és proféták vagyunk, ezeket a témákat mind közösen végigvettük. És nyilván, hogy fejlődtünk ilyenként. Tehát hogyan akar Isten látni bennünket, nem csak a gyülekezetben, hanem a társadalomban, férfiakként.
Sokszor mondják, a férfiak nehezebben nyílnak meg, mint ahogy az előbb is ugye ezt hallottuk. Milyen módszerekkel vagy közös tevékenységekkel sikerül nálatok olyan bizalmi légkört teremteni, ahol a nehézségekről is lehet beszélgetni, beszélni.
Tudja, hogy itt Barta István is említette, számomra is az XCC volt az a kiindulási pont, ahol tényleg mélyen meg tudtam nyílni a társaim előtt. Eddig nem mondhatom el, vagy addig nem mondhattam volna el, hogy lett volna egy ilyen konkrét barátom, akinek ilyen mély dolgokról megnyíljak, meg ilyen őszintén elbeszélgessek. Ez a kaland, ami az XTC-n történt, fizikai nehézségek, vagy a határainkhez való elközeledés, vagy közel kerülni a határainkhoz lehetővé tette azt, hogy megnyíljunk egymás előtt. És ezáltal úgy született egy ilyen bizalmi kör itt egymás közt, és ezáltal úgymond tudtunk bevonni külsősöket is, akik előtt ezt fel tudtuk vállalni, de mindenképp a bizalmon múlik az egész, hogy oda-vissza bizalmunk legyen valakivel szembe ahhoz, hogy ilyen mély személyes dolgokat meg tudjunk osztani egymással, amit lehet. Olykor még a feleségeinknek se, vagy társunknak nem tudunk elmondani.
Egyébként ez hozzátartozik az is, hogy az alkalmunk elején, amikor elkezdtük a köröket, akkor lefektettünk néhány alapot. Kettő közülük az, hogy titoktartási kötelességet vállaltunk, hogy akkor, ha itt elhangzanak olyan dolgok, amelyek nagyon személyesek, mélyek, akkor tiszteletbe tartsuk ezt, és itt maradjanak. Másfelől pedig az fogalmazott meg, hogy mindenki annyit ad bele, amennyit beleadhat, és tőlünk függ az, hogy milyen mennyire mélyre fogunk tudni menni, mert amennyit beleadunk, az olyan lesz. És erre hívtunk mindenkit, hogy teljes elköteleződéssel, őszintén egymás iránt a bizalmat építve lehessünk együtt.
Milyen konkrét témákat vagy bibliai szakaszokat vettetek elő mostanában, vagy akkor a múltban, ugye, amikor részt vettetek, amelyek a leginkább megszólították a tagokat? Voltak-e ilyen bibliai részek, történetek?
Tehát a Dávid élete kapcsán, úgy, ahogy itt említve volt az Apák fiak könyv, és az ő élete kapcsán a fiú, a harcos, a szerelmes, a király, és az öreg korára a bölcs, vagy a proféta állapotoknak a megélése, és ezeket próbáltuk venni. Valamint magán az XCC-n ott ugyanúgy ehhez hasonló, meg apa-fiú kapcsolati, meg függőséges kapcsolati témák, barátok, társainkkal való mindennapok megélése, tehát nagyjából ilyen ezek a jellegű témák voltak.
Hogyan hat vissza a férfi körben kapott lelki táplálék a tagok családi életére? Érezhető-e változása a férj vagy az apa szerepében?
Igen, mindenképp érezhető. Sőt, támogatnak ebben a társaink is, hogy részt tudjunk venni, és itt lehessünk, mert ugye rájuk gondolva ők azok, akik otthon vannak, családot, gyerekeket rendezik, ugye, alkalomról alkalomra, és alig várják, hogy egy kis morzsát nekük is hazavigyünk. Családban megélve olyan dolgok történtek, ami a bizalmunkat, a gyerekekkel való kapcsolatunkat elősegítette, a társunkkal való, jobban meg tudunk nyílni egymásnak akár, és még az intimitásunkra is kihat. Ezeknek a köröknek meg a konkrétan, ami elindult a folyamat ugye a kihívás óta, és vannak harcok, vannak bukások is, de összességében véve az egészet tényleg vannak változások is.
Megfigyelhető-e a körben a generációk közötti hídépítés? Tehát mit tanulhatnak az idősebbek a fiataloktól is fordítva?
Képzeljék el a kedves hallgatók, hogy az első férfi körünk arról szólt, hogy akkor így felmértük, hogy ki a legidősebb, ki a legfiatalabb, és a legidősebb férfi testvérünk 97 éves volt. A legfiatalabb pedig 20 éves, és így felálltunk egy sorba, és az volt a feladat, hogy a legfiatalabb beszélgessen a legidősebbel bizonyos dolgokról, élettapasztalatokról. Úgyhogy ilyenként egyébként a mai alkalmon is, az első 2026-os alkalmon voltak fiatalabbak, középkorúak, és pont azt fogalmazták meg a fiatalabbak, hogy milyen jó az, hogy érettebbek, több tapasztalattal rendelkező tagoktól is tanulhatnak rengeteget, és hallhatják a tapasztalataikat, és mi az, amit elkerülhetnek, mi az, amit beépíthetnek a saját házasságukba, a saját életükbe. Úgyhogy ilyenként nagyon jó és fontos az, hogy több generáció lehetünk itt együtt, akár apa a fiával.
Mennyire tud egy ilyen közösség védőhálót nyújtani a modern világ kísértései, például munkahelyi stressz vagy függőségek ellen?
Azt tapasztalom, hogy amennyiben egy közösség előtt, aki irányában bizalmunk van, kimondunk valamit, felvállalunk valamit, akkor azzal elszámolhatóvá tesszük magunkat. Ilyenként feljogosítom a másikat arra, hogy időnként rákérdezzen, hogy akkor te megvallottad, kimondtad, de hogy állsz ezen a téren? Sikerült visszafognod magad? Megszabadultál? Miben segíthetünk? Nem csak, hogy elszámolhatóvá tesszük magunkat, hanem ilyenként támogatást is kérünk egymás részéről, bátorítást, hogy ott legyünk, mert egy magunkban nem tudunk megmaradni, tehát rengeteg mindent kínál a világ, és ez a közösségnek egy nagyon fontos célja az, hogy támasszal lehessünk egymásnak ebben a küzdelmekben, a harcokban, egymás mellé álljunk, és ez nagyon fontos. Mi tapasztaltuk rengetegszer ennek az áldásait.
Ez is nagyon fontos lenne megemlíteni, hogy hát nem a nők ellen irányul, ugye, mert sokféle női kör, meg ilyen női kör, olyan női kör van, de férfi körről nem igazán hallottunk az egyház keretén belül, vagy a közösségeink keretén belül.
Igen, igen, ez nem, tényleg nem arról szól, hogy most itt a nők ellen, sőt, inkább arról, hogy megerősítsen minket pont a velük való kapcsolatban is akár, tehát nem csak a férfiasságunk megélésében, hanem hogy jobb férjek és jobb apák, jobb fiak esetleg, hogy ahol apa-fia van jelen, vé váljunk, úgymond. Tehát semmiképpen nem egy nő ellenes körről beszélünk itt.
Ahogy tudom, több alkalomról van szó. Vajon csak gyülekezeti tagok jöhetnek, vagy jöhetnek mások is?
Egyértelmű, hogy másokat is szeretettel várunk. Most, ahogy újraindult ebben az évben a férfi kör, legalább három olyan tagot említhetnék, akik újak és nem is tartoznak hozzánk, de egyáltalán nem kitételez. Hát, hogy ez egy nyitott kör, ahova várjuk azokat, akik őszintén önmagukat hozzák, és nyitottság van bennük az új iránt, a fejlődés iránt, a növekedés iránt, és örülünk annak, hogy csatlakoznak újak, illetve szeretettel várunk, hívunk másokat is, akik lehet, hogy pont most úton vannak, vagy de épp a rádiót hallgatják. Bulgáriatelepi Református Egyházközség, Arad utca 8-as szám, itt az alaksorban találkozunk. Havonta egyszer gyülekezetünk Facebook oldalán meg vannak hirdetve előre az alkalmak. Várunk szeretettel mindenkit.
Mit üzennétek még a hallgatóknak ezen kívül, ami elhangzott most, ugye, hogy hát szeretettel vártok mindenkit?
Hát azt üzennénk, hogy jó tudni, hogyha az ember akár magasan, akár mélyen van, hogy van egy ilyen kör, és egy ilyen közösség, ahol elbeszélgethetünk ígéről, elbeszélgethetünk a hétköznapi problémáinkról, és nem egy olyan valami, ami minden gyülekezetben megtalálható, sőt, legtöbb gyülekezetben ugye a férfiaknak ez a legnagyobbik problémája, hogy nincsenek jelen a gyülekezetben vezetőként, akár szolgálóként, és maga a Biblia konkrétan erről beszél, hogy a férfi a család feje, és ő kell akár profétailag is, meg őket szolgáljon, meg ígét olvasson a gyülekezetben. És ez nekünk sem jött az elején, nagyon könnyen, de így üzennénk, hogy miután megtapasztaltuk, nagyon sok áldásban volt részünk, és ezt tudjuk másoknak is ajánlani.
Az elmúlt percekben a kolozsvári Bulgária telepi református egyházközségben indult férfi körről hallhattak. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönjük figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.